Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kedd este mindig szoktunk haszid történeteket mesélni, és ezzel folytatjuk ma este is. Ezt a történetet mesél egy bizonyos Menachem Barkai, ami egyértelmű, hogy ez egy ilyen izraeli név, héberesített név, de hát Magyarországról származik, de nem tudom, mi a magyar neve, és melyik honnan jött. A történetből az úgy jön ki, hogy Kiskörösben tanult Jösivában. Ez a bizonyos Reb Menachem mesél arról, ami volt itt a holokausztban, amikor a németek kezdtek visszavonulni Németország felé, és a zsidókat pedig elindítottak a nagy gyalogolásra Németország felé. Azt mondja, hogy 3 hónapig tartott ez a hosszú út. 3500 magyar zsidó volt, ez egy csoport, 3500 magyar zsidó voltunk, és több mint 1800 kilométert jártunk. Ez volt 1944 végén. Éjjel-nappal mentünk a hidegben, a melegben, az esőben, a hóban. Sajnos sokan meghaltak útközben, gyengeségből, éhségből. Aki kezdett lassabban járni, akkor szó nélkül lelőtték, pláne azt, aki kiment a sorból, az a világ vége volt, rögtön megölték. Hál' Istennek, mondja Reb Menachem, én egy erős fiú voltam, és ezért kibírtam eddig. Sőt, én még ezen az úton segítettem másoknak, aki már nem nagyon tudta járni, segítettem őket, hogy nem maradjanak le, és ezzel az életüket mentettem. Sőt, azt mondja, egyszer lefele mentünk, és lényegében futva, és még magammal vittem még valakit. Havonta egyszer megálltunk, egy kis ételt összegyűjteni, és ez pedig egy hónapig elég lett volna. Normál körülmények között ez az egy havi étel, az talán elég lett volna egy napra. Tehát ez volt. Most az egyik ilyen állomáson, nem tudom miért, de a német tiszt engem odavitt a konyhában, ahol volt az étel, és nagyon gyorsan kezdtem gondolkodni, honnan tudom innen kivinni, magammal vinni minél több ételt. Egyszer csak észrevettem, hogy krumplit hámoztak, és ezt lehetett elvinni. Erre gyorsan azt csináltam, hogy a nadrágom alját valamivel megkötöttem, és kezdtem berakni a nadrágomba minél több ebből a krumpli maradékból. Nem tudom miért, de a német tiszt úgy csinálta, mint a nem veszi volna észre. De ezen kívül még nagyobb csoda, hogy egy hölgy, aki dolgozott a konyhában, azt mondja nekem, tessék, és adott nekem két, nem a helyes szó, két üveg víz, két valami tartály tele víz, azt mondja, tessék csak elvinni, biztos jól fog jönni. Egész úton nem volt nálam imakönyv, de az imákat mind kívülről, fejből mondtam. Mert fiatal koromban jártam Heiderben, Jesivában és különböző magyar jesivákban jártam. Többek között Kiskörösön Levlovics Dov rabinál. És amikor valami szünet volt, akkor szoktam összegyűjteni az embereket, más zsidókat, és zsoltárokból olvastunk, fejből természetesen. Nem volt nekünk nagy kérésünk, mindig az volt a kérdés, hogy éljünk túl ezt a pillanatot a következő pillanatig. Én igen, túlélni most, ma, itt, ez az, amit imádkoztunk. Egyszer csak az egyik napon ide egy szünetben oda jön hozzám egy magas zsidó, hosszú szakállal, nagyon szép, külön méltó embernek nézett ki, soha nem láttam, nem ismertem, és azt kérdezi engem magyarul, víz van neked? Erre azt mondom, igen. És a zsebemhez nyúltam, tényleg ott volt a víz. Ez a folyadék nagyon-nagyon-nagyon drága folyadék volt, ritka folyadék, csak nekem volt belőle. És a kettőből, amit kaptam, egy még volt nekem, teljesen tele van. Az illető nem beszélt tovább, ő csak nézett rám. Ez egy ilyen könyörgés volt. És valahogy engem meggyőzött, és tudtam, hogy ez egy nagy áldozat, hogy a vízből osztozom vele, de odaadtam neki. Megfogta, elfordult, mondott áldást, és ivott belőle. Utána visszafordult hozzám a maradék vízzel, és azt mondja, Isten áldja meg az utadat, és legyen hosszú életed. Ezt pedig már nem magyarul mondta, hanem héberül. Én pedig közben elteszem a vizet a zsebembe, az illető pedig elfordult, elment, eltűnt, soha több nem láttam még egyszer. Úton, ahogy mentünk, sokszor gondoltam erre az emberre és az ő áldására. Nagyon nehéz volt az út, közben már az utolsó erőm is elhagyott, összesen 40 kiló voltam akkor, és tudtam nagyon jól, hogy nem szabad a sorból kimenni, mert ha igen, akkor nagy veszélyben van, de az út még tart, még tart, még tart, az utolsó víznek vége van, és én olyan szomjas vagyok, el se lehet mondani. Két nap, miután egy csepp víz nem jött a számban, akkor úgy döntöttem, hogy ha látok valahol vizet, akkor odafordulok egy kis vizet inni, mert így is előbb-utóbb vége lesz az életemnek, akkor most kár, hogy közben szenvedjek, és ne igyak semmit. Így is egyre gyengebb vagyok, egyre szomjasabb vagyok, nincs értelme húzni az időt, ha lesz víz, akkor én iszok. Egyszer csak láttam egy kis vizet ott a földön, és kimentem a sorból, és lehajoltam a vízhez. És levettem a sapkámat, hogy tudjak a vízből inni, egyszer csak egy nagy kiabálás, nem mozdult a zsidó! felemelem a szememet, és nagyon közel hozzám áll egy náci katona, a fegyverével pedig rám mutat a fejemre, és megnyomta, de semmi nem jött ki. A golyó nem jött ki, és tovább mondja, de ne mozdulj el, te zsidó! És megint megnyomta, nem jött ki semmi. Még háromszor, összesen ötször lő rám, miután kiabál rám, de a golyó nem jön ki. Megnézte ő, hogy mi van a fegyveren. És egyszer csak azt látja, hogy egy golyó ott van, és nem megakadt. Felfele mutatott, és megnyomta, bú, lőtt. Erre az illető azt mondta, úgy tűnik, hogy neked élned kell. És elfordult tőlem. Ötszer lőtt rám, és nem jött ki a golyó. Mikor rám mutat, amikor felfele mutatott, akkor az kijött. A háborúnak vége lett, a nagy útnak vége van, és nem sokára feljöttem Izraelbe. Azóta már sok, több évtized múlt el, hál' Istennek családom van, gyerekek, unokák, dédunokák, szétszórva laknak Izraelbe, mindenki jár a Tóra és a Micva útján, és a feleségem és én nekünk van sok nehezünk. Sokszor, de nagyon sokszor gondolok arra a csodára, ami történt a víznél velem. És mindig arra gondolok, talán azért történt a csoda velem a víznél, azért, mert én tettem a csodát a vízzel, hogy én osztoztam a valakivel. És ezért mentett meg engem az Isten a víznél. Minden sábeszkor a reggeli imában elmondjuk a nismat, és ott van azok a szavak, mi Mitzráim Geltánó Egyiptomból váltottál minket ki, a rabszolgaság házából kivezettél, akkor rögtön gondolok a náci Németország rabszolgaságáról. Utána van az a szó, de ra'avzantanu, hogy éjségben táplálkoztál minket. Akkor gondolok arra a sok fűre, ami útközben összeszedtünk és ettünk. És amikor azt mondtam azt a szót, mi cherev hicaltanu, hogy kardból mentettél meg, akkor hallom a lövés, ami felfele megy, hogy milyen hanggal és milyen erővel jött ki, de az Isten engem megmentett, amikor rám mutat, akkor nem jött ki semmiféle lövés. És minden nap, amikor mondom az asztali áldást, a Rahmani Islach Lano et Eliyahu, a kegyelmes küldjen hazánk Eliyahu profétát, a Mesiás eljövetelekor, becsukom a szememet, és láttam magammal szemben az a magas zsidó a hosszú szakállal, amikor azt mondja nekem, Isten, áldjon téged meg, és legyen hosszú életed. Hihetetlen, csodálatos történet. Ez a háború alatt, a háború után még mindig egy magyar történet, volt a kolozsvári rabbi, hogy idisül Kloisenbergerov, Halberstam, Jökötiel Jehuda, Zalma Leib Halberstam, aki a háborúban elveszítette a feleségét és 11 gyerekkel. Senki nem maradt életben, egy egész családa. A legidősebb fiú már el volt jegyezve, már majdnem házasodott. A rabbi a háború után nem foglalkozott a gyászsal, arra nem volt idő, hanem rögtön a háború után vezető lett a tudtad, azért maradt életben, hogy ő vezető legyen a zsidóknak, és a Németországban akkor voltak ilyen DP táborok a zsidóknak, akik menni akartak valahova, Izraelbe, Amerikába, és akkor ott volt egy ilyen állomás neki, különböző ilyen táborok. Ezekben a táborokban ő különböző zsidó iskolákat, hejdereket, fiúknak, lányoknak, jösivákat alapított, és toborozta a gyerekeket és a felnőtteket vissza a Tóra és a zsidóság útjára. Ezeket ő úgy nevezte el, ezeket az iskolákat és zsinagógákat, stb. És érit a pléta, azok, akik túléltek. Aztán ezzel eljött Amerikába, és ott folytatta, szintén jösivát alapított a Williamsburgi negyedben, Brooklynban. Ez pedig 1947-ben volt. Elindította a jösivát, és természetesen a hangsúly volt a halakoszt túlélő gyerekekre, őket bevenni a jösivában, és tanítani őket a zsidóságra. Azzal a hajóval, amivel a rabbi jött New Yorkban, Európából, abban a hajóban volt két árva zsidó gyerek, szintén ott voltak, de ők, amikor megérkeztek, akkor a jointnak a képviselői fogadtak őket, elvittek őket Bronxban, ott egy ilyen árvaházban, vagy egy ilyen hely, ahol fogadták a bevándorlókat, de a rabbi úr nem mondott le róluk, hanem rögtön szólt az egyik haszidjának, Williger úr munkácsról származott, azt mondta, menj el Bronxban, és a mai napon hozd ide azt a két gyereket. Nem jó hely nekik a Bronx, jöjjenek ide Williamsburgban, Brooklynban, és itt jó zsidók lesznek. Nem jó nekik ez az árvaház, a jointnak az árvaháza. Azt mondta, de mindenkit hoz ide, de ez a két gyerek, az a két jó gyerek, nagy potenciál van itt. Hozzak őt ide. Nem volt egy egyszerű feladat, de Williger úr, azt hiszem, hogy Williger úr vagy a testvére most nem régen halt meg, fél év vagy ilyesmi. Mindenképpen nem volt egy könnyű feladat, így sikeres volt az akció, a két gyerek csatlakozott a jösivához. Ahányszor jött egy újabb hajó, és a rabbi megtudta, hogy vannak zsidó gyerekek, akkor próbálta őket hozni be a zsidó életbe, ne menjenek máshova, mert lehet, hogy el fognak tűnni teljesen a zsidóság számára. Ezek a fiatal gyerekekből, amit akkor a rabbi ültetett velük a zsidóságot, évek múlva nagy komoly fáknak nőttek ki, sok-sok ággal, és nagy családokkal, unokák, dédunokák, barátok, szóval nagyon-nagyon komoly volt, hát ez a kezdet. A kezdet volt, akkor ültetni kellett. A probléma az volt, hogy ilyen intézményeket működtetni, ahhoz kell sok pénz. Pénz nem volt. Holokauszt túlélők voltak, most nem régen jöttek Amerikában, pénzük nem volt. És nagyon-nagyon nehéz volt. Egyszer csak úgy tűnt, hogy meg lesz oldva ez a probléma. Valakinek sikerült kapcsolatot felvenni egy idősebb amerikai zsidóval, aki már közeledett a 80-hoz, nagyon-nagyon-nagyon gazdag, és nagyon sok intézményt támogatta. És mindig ahol volt egy intézmény, amit én támogat, akkor voltak ilyen nagy vacsorák, és ő volt a nagy vendég, és megtisztelték, és jól érezte magát. Közben a magánéletében pedig úgy élt, ahogy egy gazdag ember megengedi magának, nem olyan szinten zsidóként élte a magánéletét. Mindenképpen azzal, hogy sikerült vele felvenni a kapcsolatot, reménykedtek, hogy innentől kezdve fog komoly pénzzel kell támogatni a rabbi úrnak az intézményei, és akkor kicsit könnyebb lesz itt a helyzet. Na, sikerült megbeszélni egy találkozót a rabival, hogy ez a gazdag zsidó el fog jönni egy magánbeszélgetésre a rabival. Négy szem köz volt a találkozó, senki nem volt a szobában, igaz, a másik, a mellette lévő szobában ott ült egy pár hászid, és nagyon figyeltek, hogy megy a beszélgetés, és nagyon-nagyon izgultak, hogy sikerrel járjon, mert akkor óriási segítség lesz ez. Tényleg a rabbi úr nagyon barátságosan fogadta az illetőt, az illető pedig érdeklődött a rabbi úrnak a történetében, mi volt vele a háború előtt és a háború alatt, és a háború után, és mik a terveit itt New Yorkba, és nagyon megvolt hatodva, lehetett hallani abból a megjegyzéséből, nagyon megvolt hatodva. A rabbi úr pedig érdeklődött a gazdag embernek az életében, hogy hol nőtt fel, és hogy jutott el adáig. Az illető örült mesélni, és aztán arról is mesélt, mennyi dolgot, mennyi pénzt ad ennek az intézménynek, és annak az intézménynek. Szóval nagyon sokat mesélt, és nagyon tetszett neki, de rabbi úr annyira érdeklődik az ő helyzetével. Kérdezi a rabbi tovább is, mennyi időt szentelsz a sok vállalkozásodnak naponta? Azt mondta rabbi úr, nem sok. Nekem vannak jó embereim, igazgató és igazgató helyettes is, osztályvezető is, minden. Ők csinálnak nekem minden munkát. Én nekem csak ülnem kell, és élvezni a gyümölcset, aratni a gyümölcset, amit annak és annak a befektetésnek, amit éveken keresztül ültettem. Ezek szerint mondja rabbi, van neked sok szabad időt? Azt mondja az illető, mennyi szabad idő. És mivel töltöd ezt a sok szabad időt, kérdezi a rabbi. Azt mondja, hát élvezem az életet. Pihenek, sétálok, utazgatok. Jó az élet. Ekkor a rabbi úr egy kicsit, nem tudom, mi a helyes szó, itt egy kicsit türelmetlené vált ezzel az illetővel, és azt mondja neki, figyelj, drága barátom, te már nem vagy fiatal, és ebben a korban már kell kezdeni gondolni egy kicsit a lélekről, az élet céljáról, a spiritualitásról, az Istenről. Biztosan vagyok benne, hogy te hiszel Istenben, és hiszel a jutalom és a büntetés alapelvében. Ne csak arra emlékezz, honnan jöttem, hogy sikerült kis pénzből olyan nagy vállalkozást felépíteni, hanem arra is kell emlékezned, hova mész. Már nem fogsz élni nagyon sokáig. És akkor mivel fogsz te távozni a világban, mit fogsz vinni magaddal az égi bíróság előtt? az illetőnek nem tetszett. Az illetőnek nem tetszett, amit a rabbi úr mondott neki, és kezdett mondani, rabbi úr, ne felejts el, én adok ilyen sok cedókat ide is, oda, és egy partner vagyok mindenféle intézményekkel. De a rabbi úr kicsit mérges lett, és azt mondta, ne legyen itt félreértés. Ha azt hiszel, hogy a pénzed miatt ott fogsz ülni a Gan Edenben, ha azzal a sok emberrel, azzal a sok zsidóval, aki Tórát tanult, akkor nagyon-nagyon-nagyon tévedsz. Minden másodpercben, amikor van egy szabad perced, és tudsz Tórát tanulni, és nem tanulsz, akkor el kell számolni veled. Könnyen lehet, hogy soha nem fogsz látni azokat, akiket te támogattal tudjanak Tórát tanulni, mert te soha nem leszel a Gan Edenben. Ők lesznek a Gan Edenben, te pedig bűnhödni fogsz a Gehennamba. Hú, az illető nagyon mérges lett, de a rabbi úr így megmondta neki. Távozott annan mérgesen, szó sem volt arról, hogy a ő bármivel, bármennyivel fog támogatni az intézményeket, szó se volt semmire. A Rebbenek az emberei nagyon csalódtak, nagyon csalódva voltak ez az egész találkozás után, és azt se értettek, oda a rabbi úr miért ilyen erősen lépett fel vele. Rabbi úr is nagyon jól tudja, mennyire szükség van a pénzre, hogy tudjanak az intézményeket fenntartani, bővíteni, terjeszkedni. Miért volt-e ilyen kemény ezzel a bácsival? Természetesen itt feltenni a kérdést, azt nem akartak, nem is mertek, tehát a nagy csendben ott volt a levegőben a kérdés. Erre azt mondja nekik a Rebbe. Elnézést. Arra azt mondja nekik a Rebbe. El fogom magyarázni. Nagyon jól tudtak, hogy magamnak nem, nekem nem kell pénzem. Amit kell nekem itt, az mind az isteni intézményekre. Több tóra legyen, több irácsemány, Isten félelem legyen. De azt is kell érteni, nekem nem csak a fiatalok itt, akik itt vannak, őket kell tanítani a tórára, hanem még ez a szerencsétlen gazdag zsidó, akinek annyi szabad ideje van, és nem tanul Tórát, ővel is kell foglalkozni. Őt is kellett kicsit közelebb hozni a Tóra tanuláshoz. Bevallom őszintén. Nem gondolok, hogy az a pár szó, amit elmondtam neki, annak az lesz a hatása. Az lesz a hatása, hogy tényleg meg fog változni. Nem hiszem. De mégis lehet, hogy valamennyire mégis egy kis lökés fogja adni neki, hogy ne gondoljon, hogy pénzed lehet bármit megvásárolni, hanem tenni is kell érte, kell maga egy kis korotóra tanulni. És lehet, hogy a halála előtt egy perccel meg fog térni, és azt fogja mondani, sajnálom, nem tanultam Tórát, akkor is valamit tettem. És ha tényleg sikerül, hogy egy picit is komolyabban viselkedjen, akkor ez megéri nekem. Többet ér, mint bármennyi pénz, amit ő képes adni és támogatni. Jó? Ez egy nagyon-nagyon jó válasz volt, és ők már egy életre szóló tanítás volt ez nekik. hogy nem szabad elfelejtened, mi a célünk, és nem szabad a cél miatt egy másik dolog, ami legalább olyan fontos célt elrontani és elnézni. Pár héttel később a rabbi úr nevére és címére jött egy boríték. Egy nagyon komoly adományt küldött az a zsidó csekkel. Ami azt jelenti, hogy végig járt a fejében, és megértett, hogy a rabbi úrnak igaza van. És akkor a végén elküldött egy nagyon komoly adományt. Azt mondja a rebbe nekik, látjátok? Tanítottam is őt, hogy Tórát kell tanulni, és még kaptam is tőle támogatást a jesivának. Következő történet az sok évvel ezelőtt, a 18. század végén. Haradokba vagyunk. Haradoknak a városának, a vezetőségenek a nagyobb része haszidok voltak, Rabbi Áron, a Karlini Rebbenek a hívei voltak. Abban az időben valahogy szabadult a sakter az állása, a sakter vagy meghalt, vagy elment egy másik városban, vagy csak öreg lett, és már abba hagyta a munkát, mindenképpen új sakter kellett, és több jelölt volt, és mivel a vezetőségnek a nagyobb része karlini haszidok voltak, akkor magától értető, hogy az a jelölt, amelyet a karlini rebbe jónak talált, az győzött, mert az összes haszidja ő rászavazott. Rövid idő ezután a rebbe jött haradokban, a városban, egy Sábeszre. Ó, a haszidoknak ez egy történelmi pillanat volt. Ó, mindenki részt vett a felkészülésben. És amikor azon a nap, amikor a rebbe eljött, mindenki sábeszi ruhában öltözött. Mindenki a sábeszi ruhában öltözött, és minden, és mindenki jött a nagy zsinagógában az ünnepi fogadásra, hogy a rebbe megérkezik. Egyszer csak a rebbe megérkezik, majdnem az egész város ott van, és mindenki örül a rebbe körül, egyszer csak megérkezik egy másik tagja a hitközségi vezetőségnek, aki nem volt haszid, és neki nagyon rosszul esett. Nem az ő jelöltje. Nem az a jelölt, akit ő támogatott. Nem az nyert. És erre eljött, és ott a rebbe előtt, és a haszidok előtt kezdett mondani mindenféléket, durván beszélt a rebbéről, és a haszidokról, durván beszél, de hát kiöntette a szíveit, és neki volt ez egy ilyen bosszú állás volt ez. Kellett egy kis idő, ameddig észrevették, hogy mit mond, és mit jelent, amit mond, stb. És amikor észrevették, akartak őt megfogni, és egyszer csak kivinni a zsinagógába. De a rebbe, amikor ezt látta, nagyon komolyan nézett rájuk, mint azt mondana, ne nyúljátok hozzá. Innentől kezdve az illető már biztonságban volt, és mondta, és mondta, és mondta, és mondta magáit. Miért volt a rebbének olyan fontos, hogy az illető ott maradjon a zsinagógában, és mondjam a gún szavait, jó Isten tudja. Amikor befejezte, és elhagyta a zsinagógát, erre azt mondta a rebbe a haszidoknak, Dávid király azt mondja a Zsoltárok könyvében, Zajszia dáti ki hafáctabi. Ezzel tudtam, hogy te ki engem akarsz, ki loja ria ovi, ojvi alaj, hogy az ellensége nem fog tudni nekem rosszat tenni. Ez az egyszerű jelentése a szavaknak. És erre idézte a mezsibusi Czadik Rabbi Baruchnak a magyarázata, ami kicsit másképpen értelmezi ezt a mondatot. Akkor tudom, hogy Isten, de engem nagyon szeretsz, amikor nem lesznek megbüntetve, nem fog őket érni rosszat azok, akik az én ellenségem. Vagyis itt van egy jó példa ennek, idejött, senki nem bántatta, nem is vitték ki a zsinagógából, itt maradt, és befejezte a mondani valóját. Jó, ezzel elmagyarázta a Rebbe, hogy ez így rendben van. Múlnak az évek, és a lengyelek, és Lengyelország összeomlott 1792, különböző szomszédok megkaptak a lengyel földet. De évek múlva a lengyelek fellázadtak. A lengyelek fellázadtak az orosz uralkodás ellen. És ott Tartóvban, ami Haradok mellett, egy kis település Haradok mellett volt a központja a felkelésnek. Roganszki, aki a felkelésnek a vezetője volt, a Tartovban tartózkodott, észrevették az emberek, és feljelentették az orosz hatóságnak, így elkapták őt. Erre a lengyel felkelők bosszút álltak a tartaviak, minden állandóan mindenféleket tették. Na, hosszú, oda-vissza, nagyon sok szenvedés volt. A végén elkapták két lengyelt, aki felgyújtotta a zsinagógát, de ez csak bűnöző volt, és feljelentették. A végén valahogy megfordult elég bonyolult itt az egész, de úgy látod az egészből, hogy ahelyett, hogy ez a két, ez az apa és a fia volt, akik nem csak a zsinagógákat felgyújtottak, hanem más-más kárt is okoztak, ahelyett, hogy őket állítottak volna a bíróság elé, akkor a bíróság őket felszabadította, és helyette a haradoki rabbit és a hitközségi elnöket betették a börtönbe. Szóval valahogy sikerült teljesen megváltoztatni a narratívat, és valahogy a másik narratív az erősebb volt, hogy nem ők, az apa és a fia, ők a bűnözők itt, hanem a hitközségnek a rabbia és elnöke, ők a bűnözők itt. Ezért ők lettek letartóztatva. Mindent próbáltak tenni, őket szabadítani, de semmi nem segített. És soha nem volt kellemes egy ilyen orosz börtönben tartózkodni. Haradoknak az egyik zsidója, már nagyon fájt neki a helyzete, erre fogta magát, és elutazott Szentpétervárra, és sikerült eljutni maga a cárhoz. És a cárnak elmondta, milyen igazságtalanság van náluk a városban. És a végén a cár valahogy meggyőződött az illető igazságában, és aláírta hogy szabadon kell engedni a rabit is. De ez hónapokkal azután, hogy a rabi és az elnök a börtönbe került. Amikor hazajött a kezében, a cárnak az aláírásával a felszabadító papír, mindenki nagyon boldog volt, a rabi és a rosokon rögtön szabadultak, mindenki nagyon boldog volt, és ahogy mondtuk, Haradoknak a városa, a nagyobb része, az a karlini haszidok voltak, és erre elmenték a rebbehez mesélni a jó hírt. Kérdezi a rebbe, és ki volt az, aki utazott Pétervára? Megmondtak a nevét. Azt mondja a rebbe, no, nem értik. Mit jelent nu? Mit jelent ez? Erre megint azt mondja, nu? És mindig nem értették. Azt mondja, nem értettek? Ki volt ez? Ez ugyanaz, akit pár évvel ezelőtt nem rúgtunk ki a zsinagógában. 20 évvel ezelőtt. Tudjátok, azért, mert 20 évvel ezelőtt képesek voltatok legyőzni az ösztönöt, és nem dobtatta ki ezt a zsidót, ennek érdemében volt az Isten hozta ezt a nagy csodát, ez a zsidón keresztül. Azért, mert nem bántatok ezt a zsidót, pedig nagyon szemtelen volt, hogy ilyen ünnepségen eljönni, és csúnyákat mondani. De mégis, mivel volt ez az áldozat, és az is egy áldozatnak számít, hogy az ember nagyon szeretne valamit tenni, az ember nagyon szeretne valamit mondani, és nem csinálja, ennek érdemében történt az, hogy rajta kereszt, hogy jött ez a nagy csoda. A következő történet Marokkóban játszódik. Marokkóban nem volt olyan rossz a helyzet, meseli ez a Rafael Ben Zichri. Nem volt olyan rossz a helyzet, nem volt olyan antiszemitizmus és ellenállás a zsidók ellen, de mégis mindenhol vannak problémák, és az egyik dolog volt, hogy ezért a zsidóság elég szegényes volt, ezért nem tudtak sokáig tanulni jesivában, mindenkinek kell menni dolgozni, vagy kis pénzt keresni. Meséli ez a Zachária. 16 éves koromig tanultam a jesivában, és utána pedig a szülőm küldtek engem valami szakmát megtanulni. Erre én elhattam az én városomat, amit Szferó volt, és eljöttem Feszben. Valami szakmát megtanulni. A végén megtanultam, eljöttem egy ilyen főiskolában, ahol megtanultam ilyen rajzolni, de nem rajzolni, mint rajzak, hanem inkább ilyen tervet készíteni, vagy ilyesmi. Pár év múlva második világháború volt, nehéz volt munkát találni, ezt az ember bármilyen munkát vállalt, a lényeg, hogy munka legyen. Mert nem lehetett válogatni, hogy az ember csak a szakmában fog dolgozni, mert ez a luxus nem volt, mert a szakmában nehéz volt munkát találni, közben el kell látni a családot. Erre én eljöttem dolgozni egy nagy cégben, ami francia tulajdonában volt, ez pedig ilyen asztali munkákat végeztek. Dolgoztak itt arabok is, és zsidók is, és hét napján dolgoztak megállás nélkül, háborús időben nem lehet megállni. Amikor én beléptem itt dolgozni ebben a cégben, mondta magamon, akármi lesz, de szombaton nem fogok dolgozni. Interjút készít, volt egy interjú velem, elfogadták, és elfogadtak munkában, én nem meséltem sem, mondtam semmit a Sábeszről, ők nem kérdeztek, és beálltam a sorban, valami munkát kezdtem csinálni. Egész héten nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoztam, mindenki nagyon megdicsért, de állandóan az járt a fejemben, húha, mi lesz a Sábeszen? De mindenképpen közben dicsérnek, hanem nagyon örülök, hogy jön a Sábesz, erre Sábesz reggel ugyanúgy mentem munkában, annak ellenére tudtam, hogy én csak megyek munkában, nem fogok dolgozni. Még akkor sem fogok dolgozni, de emiatt el fogom veszíteni az állásomat. Eljöttem, hogy talán nem fogják észrevenni, hogy nem dolgozok, az mi mindig jobb, ha nem vagyok ott, akkor biztos, hogy észre fogják venni. Erre eljöttem, és ide mentem, oda mentem, néztem ezt, néztem ott. Mindent csináltam, csak dolgozni nem. Egyszer csak láttam, hogy a főnököm jár arra felé, erre néztem ott mellette, mint ha valamit ellenőrzem. Az illető rám nézett, és azt mondta, te miért nem dolgozol? Én nem fizetek neked azért, mert szép szemed van. Nem válaszoltam, az illető tovább ment. Jó, mondom, no, nem a világ vége, valamit mondott, de nem rúgott ki. Lehet, hogy a főnökemnek voltak gondolatai rólam kapcsán, de nem mondott semmit. Vasárnap reggel már megint jól dolgoztam, el lett felejtve. De hát megint mindjárt lesz itt Sábesz. És megint idejövök, odajövök, de jöttem a munkában, de nem dolgoztam, és megint jön a főnök, miért nem dolgozom? Nem válaszoltam. Megint kérdezte, miért nem teszel valami munkát? Megint nem válaszoltam. Erre már nagyon mérges lett, és azt mondta, ha nem fogsz te rögtön kezdeni dolgozni, akkor el lehet hagyni ezt a helyet, menj el dolgozni a zsidóknál. Elfordult, és tovább ment. Féltem, dolgozni nem kezdtem, de azt már láttam, hogy ő pontosan tudja, hogy én nem dolgozok, és elvből nem dolgozok, és baj van. Egy óra múlva a főnököm visszajött, vele együtt kíséri a gyárnak a vezetője. Ajajajajajaj, tudtam, hogy ez nagy baj. Oda jöttek hozzám, és a nagy főnök, a gyárnak a vezető, mint az ismeres arc lett volna, de mint a valahol, úgy rémletett, mint a valahol már láttam őt, de nem ugrott be honnan. A főnököm itt a szemével nagyon megvizsgált engem, mondott pár szót a gyár vezetőjének, és utána hallom, hogy ők beszélnek a rajzolás tervkészítésről. Azt én tudtam, hogy egy pár héttel ezelőtt az, aki rajzoló a tervkészítőt kirúgtak, és utána nem volt egy főállású tervkészítő. Az én főnököm, aki ismerte ezt a munkát, akkor dupla munkája lett, tervkészítő is, és utána, hogy irányítson a munkásokat. És ez nehéz volt mind a két munkát egyszerre végezni. Én tudtam, ismertem ezt a problémát, de nem mertem oda menni, jó napot kívánok, adjanak nekem ezt a munkát, mert ez egy komoly munkának számított itt ebben a cégben, a tervkészítő. Egyszer csak azt mondja nekem a gyár vezetője, ha nem tévedek, akkor én írtam alá neked a főiskolán, az igazolványodat, hogy tervkészítő lehetsz. Jaj, eszembe jutott, tényleg ő volt a nagy tanár. Ha ez így van, akkor holnap gyere el az irodámban. Vasárnap odajöttem az irodájában, és kezdtem dolgozni, mint a tervkészítő. És megint azt mondtam, a vasárnapban mi lesz péntek délután, mi lesz Sábeszkor, Sábesz reggel mi lesz? De most már úgy döntöttem, hogy valahogy úgy alakult az egész, hogy én átkaptam ezt a munkát, most már rendezni kell ezt. Oda mentem a nagy főnök, és azt mondta, Uram, azt szeretném mondani, én szombaton nem dolgozok. Pár másodpercben egyszer csak nem tudod levegőt venni, nem tudod szóhoz jutni, gyorsan gondolkodik. A végén úgy döntött, nem mond semmit, csak bólintott a fejében. Innentől kezdve én voltam a tervkészítője, és nem kellett beírni Sábeszkor. Egyszer, idővel ezután azt mondja nekem a gyárnak a vezetője, senki nem győzött velem egy vitában, vagy bármi másban. Te voltál az első, akinek sikerült engem így meggyőzni. De én nagyon jól tudtad, nem én voltam, hanem a Sábesz. Azért, mert olyan makacs voltam, hogy nem fogok dolgozni Sábesz. Ezért, ahelyett, hogy kirúgtak volna, kaptam még jobb munkát, és azért, mert elmondtam, vettem a bátorságot, és elmondtam, hogy szombaton én nem dolgozok, ezért ez volt a jutalom, hogy egyszer úgy éreztem, hogy ez át kell engedni. Szép dolog, az kell, hogy mikor az ember találja magát olyan helyzetben, akkor emlékezzen ilyen is hasonló történetre, ilyen is hasonló történetre, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az ember ne dolgozzon szombaton. Köszönöm a figyelmet, holnap este lesz a kérdezz a rabbi, jöjjetek el jó kérdésekkel. Én mindig örülök a jó kérdésnek. Minden kérdés egyébként jó, mert minden kérdésre, ha valaki meg ez a kérdése, akkor biztos, hogy mások is vannak, akik nem tudják ezt a választ. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!